Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Tehát a képregény, mivel egy nagyon hibrid médium, mindenféle elemet, műfajt, médiát ötvöz. Tehát, hogy én azt a kilépést pont abba látnám, hogyha mondjuk egy irodalmi témát megfog, egy művészeti témát megfog, a Csontváry képregény lehet, hogy bevonzott olyan embereket, akiket a képzőművészet érdekel. Vagy lehetnének olyan ismeretterjesztő témáink, amivel a fiatalokat edukáljuk.
Ha én csinálnék egy digitális képregényt, akkor én mindenképpen megbozdítanám. Tehát, hogy én nem hagynám, hogy csak így lapozgatós legyen, hanem akkor olyan lenne, hogy bizonyos képek animáltak lennének.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt, a Story Podcastban.
Hello mindenki! Ma a képregényekről fogunk beszélni. Kicsit átnézzük a képregénypiacot, és beszélünk kifejezetten a Kittenberger képregényről, meg úgy általában arról, hogy a képregények miért szórakoztatnak, miért tekinthetünk úgy rájuk, mint művészeti ágra. És itt ül velem szemben Demus Zsófia, képregény szerkesztő, valamint a Magyar Képregény Szövetség ügyvivője és a Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztivál szervezője. Szia Zsófi!
Hello!
És itt ül velem szemben Somogyi György, számos tévésorozat, díjnyertes tévéfilm és mozifilm forgatókönyvírója, emellett pedig a Kittenberger című képregénysorozat írója, amelynek az egyik részéért Alfabéta díjat nyertél, ha jól tudom.
Nyertünk, igen.
Szia, szia,
Gyuri. Hello.
Szuper, és gratulálok a díjhoz.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! Indítsunk valami lájtos kérdéssel. Mik voltak azok a történetek a gyerekkorotokban, amin felnőttetek, amire még ma is emlékeztek, hogy olyan maradandó volt, nagy hatással volt rátok? Zsófi, kezdjünk veled.
Hú, hát mondjuk, ha regényekre gondolok, akkor nekem szerintem a Végtelen történet, és talán az Utolsó egyszarvú, nem tudom, ez mond-e bárkinek bármit.
Mond.
Jó. Illetve a Mumint nagyon szerettem, és az ilyen nagyon, nagyon rossz kinézetű, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ezek a varjú dombi mesék, ezek a nyomasztó mesék, azok azért hatással voltak rám, azt kell, hogy mondjam.
Szereted a sötét meséket?
Nem is azt is szerettem, de valahogy így behúzott, tehát, hogy nem tudtad nem nézni, úgyhogy muszáj volt nézni.
Gyuri?
Hát nagyon sokat tudnék mondani. Én egyke gyerek voltam, és rengeteget olvastam, és hát rám nagyon nagy hatással volt Rejtő például, rengeteg sci-fit olvastam, a Kozmosz fantasztikus könyvekből nagyon sok könyv meg volt. Delfin könyveket szinte mind olvastam, krimiket rengeteget olvastam. Igazából édesanyám is ilyen könyvgyűjtő típus volt, és nagyon nagy könyvtárunk volt otthon. nagyon meghatározó könyvet kéne mondani, akkor én nem nagyon tudnék, tehát így egyet, hanem így azt mondom neked, hogy műfajokat. És akkor a képregények, ugye én a fülesben kivágtam a képregényeket, és azokat így összefűztem ilyen cérnával, és így gyűjtöttem, járt nekünk a füles, apám szeretett keresztrejtőnyt fejteni, és akkor én meg a képregényeket olvastam belőle, úgyhogy így alakult. Mondom, meghatározott, így nagyon most nem tudnék mondani, rengeteg.
Wow, szuper, és milyen sztorikat fogyasztatok mostanában? Tehát mondjuk, ha az elmúlt pár hónapot nézzük, akkor mik voltak azok a történetek, amik így nagyon megragadtak bennetek, és szívesen ajánlanátok másoknak?
Kezdjem én. Mondjuk, hogyha filmekről van szó, akkor engem most ez a, nem tudom, magyarul a minden, mindenhol, mindenkor.
Egyet értek, ez rám elég is nagyon...
Eléggé behúzott. Igen. Pedig nem vagyok oda ezekért annyira a multiverzum dolgokért, de ez most úgy különösen jól sikerült. Illetve most olvasom a három test probléma trilógiát, ami egy ilyen hard sci-fi, ami megint nagyon távol áll tőlem, de iszonyatosan tetszik, úgyhogy bár még nem értem a végére, úgyhogy majd utána tudok igazán nyilatkozni.
Na, erre én tudok rácsatlakozni, ez nekem volt maradandó tavalyról. A második meg a harmadik részt olvastam el. Az egyiket nyáron, ami ilyen 650 oldal, úgy képzeljétek el a második részt, mert a harmadik rész az meg 900 oldal.
Igen.
És annyira egy epikus történet, hogy inkább olvassátok el, mint hogy megvárnátok a Netflix sorozatot, amivel nem tudom, a Brad Pitt meg a két bánsat lesz, nem tudom, hogy kik.
Igen, én mondom, most beleugrottam ebbe a egy ilyen egy év alatt 50 könyv kihívásba próbálkozom, és én most emiatt ebben az évben már így 25 könyvnél tartok, és igazából ami nagyon nagy, most olvastam az ember, aki Tovénak hívnak könyvet, egy barátom ajánlotta, és hát iszonyú szívhez szóló és magával ragadó sztori volt, illetve most idén elkezdtem olvasni az Amazon miatt egyébként az Időkereke fantasy sorozatot, aminek négy könyvén vagyok túl, és az előbb így oldalszámokat dobáztunk, tehát egy könyv, két kötet, és egy könyv így 1300 oldal, úgyhogy én négy könyvet már kiolvastam, tehát hat kötetet, vagy 8 kötetet. Amúgy is szerettem régen a Steven Saylornak a Róma és a Gordianus sorozatát, a nyomozó, nem tudom, ismeritek-e, ez a azt hiszem Sub Rosa ciklus, ilyen római nyomozós történet, és abból most idén elolvastam már három könyvet, az előzményeket, mert én elég sokat olvastam régebben ebből, de hogy most azt, meg a Wolfhouse-nak van egy Brenner nyomozó történetek, nem tudom, ismeritek egy ilyen osztrák író, egészen fantasztikus, tehát azt nagyon tudom ajánlani, ilyen kis egy nap alatt kiolvasható könyvek, de egy iszonyatos jó stílusa van, úgyhogy azt nagyon szerettem.
Bocs, ezek kis regények? Tehát ha egy nap alatt ki lehet olvasni, ez azért van, mert hogy...
Mert nem tudod abba hagyni, de amúgy tényleg nem egy nagy, nem ilyen nagy, ilyen kis ponyva füzetszerűek, de azt hiszem 6 vagy 7 van belőlük, úgyhogy ezek nagyon jók. És a filmeket kéne mondanom, akkor és a Minden, Mindenhol, Mindenkort, ami szerintem egy ilyen élőszereplős Rick and Morty film, én leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, tehát az abszolút agyament és váratlan történetmesélése és humora miatt, tehát én azt gondolom, hogy ezután multiverzumos filmet nem érdemes csinálni, mert ő szerintem kimaxolta.
Abszolút.
De jó hangzik. Jó, én még nem lettem, de jó, már lehet, hogy tudom, mit csinálok holnap este. Jó, mondok egyet én is. Képzeljétek el, hogy még szerintem kisiskolás voltam, talán 10 vagy 11 éves, és lehet, hogy ezt úgy kéne mesélni, ezt a sztorit, hogy 6-7-8, de hogy szerintem már 10-11 éves voltam még mindig, amikor mindig elsétáltam minden második héten csütörtökön az újságárus, ezt tudjátok, régen volt ezek az újságárus bódék, amikhez külön, hogy oda, lehet, hogy most is van, persze, de most már csak immédió van, meg nem tudom, relay. Igen, igen. És emlékszem, hogy mielőtt hazamentem volna, mindig tettem egy óriási kitérőt, és a néni, aki árulta az újságokat, ő már így előre látta, hogy megyek át az úton, és ő már tudta, hogy miért megyek, és minden második héten csütörtökön megjelent a Donald Kacsa magazin, és nekem az valamiért gyerekkorban beakadt, és szerintem egészen tényleg ilyen 10-11 éves koromig vásároltam, volt benne mindig valami ajándékjáték, és volt benne szerintem ilyen négy sztori, nem tudom, hogy Gyuri, te bólog, azt lehet, hogy jobban emlékszel.
Igen, ismerem.
Hogy volt benne több történet, és annyira beégett, hogy például emlékszem bizonyos címlapokra is, Például az egyik karácsonyi címlap, emlékszem, hogy a Donát Kacsa egy ilyen gyönyörű szép, ilyen romantikus havastájon, ilyen lehetetlen lila égbolt előtt húzza a szánt a nagy semmibe. Úgyhogy én emlékszem, hogy akkor nagyon rákattantam a képregényre a Donát Kacsa miatt, és akkor elkezdtem más képregényeket is olvasni, és aztán nekem ez szerintem így átkonvertálódott a kis regény-regény olvasásba. És valahogy mostanában találtam vissza a képregényhez. Így részben, nem tudom, filmes szakemberként most feladatom az is, hogy olyan képregényeket keresek, amik nagyon jók animációs adaptációra, de egyébként is talán emiatt, vagy más miatt, de elkezdtem újra képregényeket olvasni. Újra elkezdett engem érdekelni, hogy miért is szeretjük ennyire a képregényeket, és aztán amikor utána néztem, hogy Magyarországon mennyien szeretjük, akkor meg különösen elkezdett érdekelni, hogy itt viszont miért ennyire alul reprezentált a képregényolvasás. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mielőtt belemegyünk ebbe a témába, én egy kicsit kutattam, és ahogy így olvastam, nagyon sokféle kifejezés jött szembe, comic strip, comic book, graphic novel, a képregény report, az ismeretterjesztő képregény, és hogy segíthetek abban, hogy akkor pontosan melyik micsoda, és hogy a comic strip, ha jól tudom, ez a kis csík, ugye, a Garfield. Én hát, ezt mindig Garfieldnek hívom.
Vagy a Kázmér és Huba.
Igen, a Kázmér és Huba, igen. Tehát a comic strip, ami az újságban megjelenő ilyen kis csík, ami, mit tudom én, lehet akár kettő, de vagy hat képkockából álló ilyen rövid kis sketch.
Ami csattanóval zárul.
A comic book az a folytatásos történet, amiből el lehet lőni 500 részt is, amennyit szeretnél, ez a klasszikus ilyen pókember, és nem tudom, amivel mindannyian azonosítjuk a képregény műfajt. Ez a comic book, vagy?
Hát én mindig belezavarodom, mert ugye itt van a kemény táblás, puha táblás, füzet, képregénykönyv, és hogy Amerikában hogy nevezik, Európában máshogy nevezik, és ezek a formák és műfajok folyamatosan keverednek, és szerintem senki nem használja egységesen. És ezért van az, hogy így meg kell mindig magyarázni egy kicsit, hogy mit is értünk mi alatt. De hogyha azt veszed, akkor ez az európai frankofon BD, ami itthon is inkább elterjedtebb, az amerikai comics, és akkor a japán manga, vagy hát az ázsiai.
Jó, a történetmesélési szempontból ezek azok a kiadványok, amik epizódikusak, és ilyen akármennyi bört le lehet húzni róluk, vagy ezt így nem lehet ráagatni, mert van, amelyik egy ponton lezárul, és eleve úgy tervezték, hogy nem tudom, 15 epizódja legyen.
Hát ezek a képregényfüzetek, főleg az amerikai, ezek szerintem végtelenségig bővíthetők, tehát, hogy amíg van rá kereslet.
Hát őszintén szerintem ez a fajta amerikai képregény történetmesélés, ez ugye a rádió sorozatokból ered. Annak idején ugye írták ezeket a olyan szappanoperaszerű rádiós történeteket annak idején Amerikában, amivel aztán kifejlődött a tévésorozat, ez a telenovella jellegű történetmesélés, és ugyanez ültetődött át ebbe a képregény világba. Persze szuperhősök, meg fantasy, meg nem tudom mi, de valójában, ha megnézzük, akkor ez egy telenovella, családdrámákkal, szerelmekkel, halállal, árulással, stb. És az egész úgy van felépítve. De hát az amerikai show business, vagy ez a szórakoztatóipar mindenhol erre van. Tehát most a wrestlinget megnézed, ugyanez a módszer, wrestling, szuperhősök alsógatjában, különböző árulások, csalás, átáll az másik oldalra, tehát annak van egy története, ez show, mindenki egy karakter, és van egy sztoria az egész wrestling világnak, ugyanígy van sztoria a szuperhős világnak, ugyanúgy van sztoria a Dallasnak.
Szuper. Jó, és akkor a grafikus regény. Az, aminek a története úgy működik, mint egy regénynek, van egy kerek egész történet lezárással, és nem szöveges formában meséli el a történetet, hanem képek és dialógok, vagy képek és szöveg párosításával. Ezt így jól értem?
Lehet így mondani.
Igen.
Igen.
Vagy? Tehát, hogy az a baj a grafikus regénye, hogy ezt is formaként és műfajként is értik néha.
Uh-huh. Műfajként is?
Műfajként is, igen. Mert hogy ez egy kerek egész történet, ami mint egy egész estés mozi, konkrétan annak betudható, csak ugye képregény médiumában, és eleje van, vége van, le van zárva, nincs több füzet. De hogy azért sok esetben eltérnek ettől, és mégis lesznek folytatások, és még azokat is így nevezik.
Hát igen, de mondjuk, hogyha van egy Még pont az előbb említettem az időkereket, tehát ott is mondjuk nevezhetjük egy regénynek, ugye mondjuk az egyik kötetet, és annak is van folytatás, és akkor az is egy regény, tehát hogy így nézzük, igen, hogy lehet. Tehát ez egy graphic novel, akkor van egy, az egy lezárt összefüggő történet, aminek lehet akár folytatása is.
Jó, köszi. Kicsit ránézünk a piacra, a képregény piacra. Azért szedtem össze adatokat, hogy össze tudjuk hasonlítani a magyar adatokkal, és hogy ebből kiindulva kicsit beszélgessünk arról, hogy mennyire reprezentált itthon a magyar képregény kiadás, meg az olvasás. Ha jól láttam, akkor 4 különböző terület van a világon, ami a legnagyobb számokat hozza eladásban. USA, Japán, Dél-Korea, és ez a francia-belga vonal, ez a frankofon terület, és 2,6 milliárd eurót hasít ki a japán piac, a 43%-a a globális piacnak, Japán, és Dél-Korea a 662 milliót, ő egyébként csak 11%-kal képviseli magát. Engem megdöbbentett, hogy az amerikaiak 927 millióval egyébként csak 15%-ot hasítanak ki a világnak a képregény piacából, és akkor ez a francia-belga vonal, ez pedig 550 millió 8%-kal. Szóval milliárdokról beszélünk, amit lehet keresni képregényekkel, de mi a helyzet a magyar piaccal? Van egyáltalán, beszéltünk piacról, és hogy így, tehát mondjuk így számok szintjén ilyen nagyon helikopternézetből hány képregény jelenik meg, és mennyien olvassák?
Nagyon messze vagyunk ezektől a számoktól. Azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon messze.
Uh-huh. Az a baj, hogy nem csak ezektől a számoktól vagyunk messze, hanem szerintem mondjuk egy nyilván nagyobb országról beszélek, de Lengyelország, vagy Olaszország.
Csehország.
Vagy cseh, még a cseheknél is. Igen, tehát nagyon sok, igen, tehát elképesztő, elkeserítő szerintem Magyarországon a helyzet ilyen szempontból. Én nem tudom egyébként, hogy a egyéb olvasási szokásokkal hogy állunk, tehát érdemes lenne azt is megnézni, hogy mennyire olvasnak a magyarok egyáltalán.
Mennyire tudom, nem annyira olvasnak. Igen, csegül állunk azzal.
Igen, én is így gondolom. Tehát azt, úgy tudom, hogy egy könyvnél, hogyha már, mit tudom én, 1000-2000 példány számba elmegy egy szép irodalmi könyv, az már óriási siker.
Azt hiszem, 5000-nél már nagy siker, igen.
Igen. Igazából szerintem elég aggasztó Magyarországon ilyen szempontból a dolog. Én azt gondoltam, amikor volt ez a szuperhős film boom, és akkor majd ezek a szuperhős képregények ugye Magyarországon is népszerűbbek, vagy népszerűek, hogy ez felhúzza majd a többit is, mert az emberek elkezdenek érdeklődni, hogy azért mégiscsak képregény, akkor hát ha érdekel más, és ez nem következik be, tehát hogy ott van egy rajongás, ugye emellett a Pókember, Batman, Superman, és utána nyilván tágul ez a DC Marvel világ, van egy ilyen rajongás, de azon nagyon kevesen néznek ki onnan
másfele. Tehát a franchise-ok érdeklik az embereket, de nem fogta meg őket annyira a médium, hogy a médiumon belül más történeteket is keressenek?
Szerintem itt a magyar képregény nem találja meg ezeket az embereket. Tehát, hogy az Esernyő Akadémia, vagy nem tudom, a Netflixen az összes képregény, tehát adaptáció, ami megjelent, uh-huh, azt megveszik, az érdekli őket, de hogy utána, hogy tovább menjen arra, hogy és vajon a magyar piacon mi a helyzet, vagy vannak egyáltalán magyar képregények, tehát hogy odáig már nem jutunk el.
De erre van egy magyarázatom, ami persze lehet, hogy egy oltárnyú gyorstobasság, de én úgy gondolom, hogy a Marvelt megnézve, hogy érdekes szerintem, hogy mi húz fel mit. Ugye eredetileg a képregények voltak, és a képregényekből készültek a filmek.
Igen.
De most ott tartunk, hogy szerintem ezek a Marvel DC filmek, és most lehet, hogy sok embert megbántok és megsértődik, de szerintem ezek a világ legdrágább reklámfilmjei. Tehát minden Marvel film egy reklámfilm, és minden más merchandising, tehát a filmmel is persze sok pénzt keresnek, de a merchandisinggal keresnek iszonyatosan sok pénzt, tehát ezek reklámfilmek, amik után nyilván a képregény is egy hozadék, amit utána eladnak, mint Marvel, meg eladják a bábukat, meg eladják a kitűzőt, meg eladják a tányért, meg a poharat, meg minden, és iszonyatos sok pénzt keresnek vele, Tehát a Marvel DC szerintem reklámfilm. Viszont a magyar képregénynek nincsenek ilyen reklámfilmjei. Tehát.
Hát igen, egyébként ez lett volna az egyik tippem, hogy a jó reg marketing hiányát okolhatjuk ezért az egészért, vagy a nyitottság hiányát, vagy... De egyébként így számok szintjén, te Zsófi egy picit azért képregény kiadói oldalból is látsz dolgokat, hogy tudsz mondani én megközelítőleg számokat, de egy baromi sikeres képregény ma Magyarországon hány példányba kelt el?
Hát ami most szerintem sikeres volt, és nagyon sok példányba kelt el, az szerintem, amit pár napja jelent meg a Facebook oldalukon a Királyok és Keresztek képregény a Képes Krónikáknak, ami a második utánnyomás után 6000 példányban adták el, ami egy ilyen iszonyatosan nagy szám a magyar piachoz képest, de szerintem megkockáztatom, hogy a Nyugodt Zombik is elég jó példányszámba ment el, köszönhetően a fundraisingnek, tehát az ilyen közösségi finanszírozásnak, meg akár Olivernek is, hogy beleállt ebbe a kampányba, Olivier? És tök jó dolgot
kitalált Chappell Oliver. Hát igen, én ugye a Kittenbergerről tudok beszélni. Ez úgy nézett ki, hogy mi az elsőt részt 1000 példányban nyomtuk ki, az elfogyott teljesen. Amikor megjelent a második rész, akkor az elsőt újra nyomtuk 500 példányba, és a második részből is azt hiszem 1000-et nyomtunk. És az első újranyomás az szintén elfogyott, és a második részből viszont még van otthon nekem, tehát abból kevesebb ment el, mint az elsőből. És amikor a harmadikat nyomtuk, akkor az elsőt újra kinyomtuk, megint 500 példány, mert már a harmadik kiadásban vagyunk. Tehát azt mondom neked, hogy az első rész, 3 nyomás, és abból akkor elment ilyen 1700-1800 darab körülbelül az első részből, ez alatt a 3 nyomás alatt, és valószínűleg, ha kijön a negyedik, akkor megint az elsőt megint kicsit fel fogja húzni. Na most én hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számítottam többre, de hogy valamiért, tehát miközben nagyon pozitív kritikákat kaptunk, nagyon jó visszhangja van, aki elolvassa általában szereti, dicséri, de mégis nem tudunk áttörni azon a vonalon, ahol amin a túloldalon az úgynevezett magukat képregény rajongóknak tartó, de amúgy csak amerikai képregényt olvasó képregényesek vannak.
Jó, azt csak gyorsan akkor mondjuk el, hogy a Kittenberger az most egy 4x 55-60 oldalas történetnek.
60 oldalas maga a kiadvány. A képregények azok 48 és 50 oldalasak, illetve hát van melléklet benne, és akkor így jön ki egy 60 oldalas kiadvány, igen.
Oké, én annyit tennék ehhez hozzá, hogy olvastam az első három kiadást, illetve az első három részt, bocsánat, a negyedik az most fog jönni jövőre, szóval én nagyon élveztem, én el tudtam kb. Szerintem egy este alatt elolvastam a 3 óra alatt, egy ilyen faltól falig akciókaland történetről van szó, ami át van itatva szerintem baromi jó humorral, nem mondom, hogy miről szól, majd mindjárt elmondod, de olyan látványos, olyan szuper látványos képek voltak benne, amiken úgy az ember örömmel elidőz, és fedezi föl a részleteit. Jó, belekérdezek majd, de először, miért nagyon belemegyünk, meséld már elég, hogy miről szól, és hogy kiknek ajánlod ezt a történetet, vagy ezt a képregényt.
Jó, tehát a Kittenberger egy ilyen alternatív történelmi képregény, igazából egy valós személy, Kittenberger Kálmán iklette tulajdonképpen. Gyerekkoromban, hogy már beszéltünk, hogy én rengeteget olvastam, de hogy az egyik kedvencem a vadászkalandok voltak, és Kittenberger Kálmánnak a kalandjait is nagyon szerettem, illetve olyan novellákat írt, meséket tulajdonképpen, afrikai történeteket, amiből rengeteget beemeltünk, meg nagyon megváltoztatva ezekbe a füzetekbe. A történet röviden annyi, hogy Kittenbergert és két barátját, két ilyen rejtői karakter, Ács és Baka, őket megbízza egy angol lord, hogy keressenek meg egy orszarút Afrika mélyén, valami különleges állatot, és akkor szépen elindulnak, és a történet innen kiderül, hogy ez egy géporszarú, majd utána kiderül, hogy az egész mögött egy gonosz milliárdos áll, és valószínűleg a föld elpusztítására készül, vagy nem is biztos, hogy arra, de biztos, hogy valami gonoszságra készül. És mind a mellett van egy Liza Merckx nevű kém lánya, aki viszont az apját akarja megtalálni, akit anyja haláláért tart felelősnek, és ezek a szálak hol keresztezik egymást, hol szétválnak össze-vissza, egy ilyen kicsit James Bond történet is, kicsit rejtő történet, kicsit Verne történet, és mindez így mixelve van, de ilyen magyar, mégis le van öntve egy magyar szósszal, tehát körülbelül ez a recept.
Tehát úgy képzeljétek el, hogy főleg az első volt nekem egy ilyen nagyon nagy kontraszt, a másodikban, a harmadikban már szinte az egész világot bejárjuk, de az első az talán Kongóban, jól emlékszem?
Kenyában.
Kenyában, bocsánat. Tehát az első...
Nem,
az...
Kongóban, bocsánat. Kenya. Kongó.
Hogy is vagy?
Belga Kongó, igen.
Igen,
nagyon rég volt, igen.
Az első rész, az ugye Afrika szívében játszódik, akkor Kongóban, és közben viszont már ugye a történetben jelen vannak, hiszem 1907-ben járunk, jelen vannak a lőfegyverek, ezek a viszonylag már modern automobilok, ugye jönnek ezek a dieselpunkos, meg steampunkos
gépek,
és az egész szerintem egy ilyen nagyon jó stíluskavalkát, tehát nem esik ki belőle egy csomó elem, hanem valahogy ez így össze tud érni. És akkor szerintem ez a magyar szósz, amiről meséltél, az meg az, hogy én imádtam, hogy mindig a végén volt egy jegyzet, ahol meg tudtam nézni, hogy mely oldalon milyen tartalom, mire hivatkozik ki, akár irodalmi, vagy egy valós személy, egy valós eseményre, vagy éppen mire utal. De ez a magyar szósz, ez inkább ez szerintem, de egyébként egy abszolút nemzetközileg is fogyasztható történetről van szó.
Persze, tehát nem magyarkodunk, úgymond, hanem...
Nem rossz értelemben.
Hanem a két főhős, vagy a három főhősünk ugye magyar, tehát tényleg bejárják Londontól kezdve, tényleg Afrikáig, Oroszország, tehát van benne, Budapest is benne van, tehát hogy tényleg rengeteg kutatómunkát tettünk bele, és ezért rengeteg valós történet, valós személy, valódi helyszínek vannak, de egy kicsit másképp. Tehát mindig van benne valami más. Hát tényleg eddig a legjobbat egy újság cím adta annak idején, hogy Rejtői kaland egy vernei világban, tehát tényleg ez szerintem elég jól lefedi. Uh-huh. Csak hát itt jön az, hogy ki olvas ma Rejtőt, és ki Vernét, ugye ez egy jó kérdés. Én gyerekkoromban nagyon szerettem, de szerintem ma már nem nagyon olvasnak ilyeneket. Nem avitt a dolog, hanem teljesen mai és friss.
Sőt, én azt tudom mondani, hogy én néha majdnem írtam neked Messengeren, hogy miért ennyire pörgős? Tehát egy pillanatra nem áll meg ez a történet, de tényleg annyira sok a fordulat benne, annyi minden történik, tényleg minden egyes panelt érdemes végignézni többször is, mert nagyon sok minden történik az előtérben és a háttérben, és nagyon kell figyelni, hogy tud követni a történetet, de barom jól össze van rakva, csak hogy nem egy olyan dolog szerintem, amit így aközben lapozgatsz, miközben megnézel egy Netflix sorozatot.
Igen, ez is érdekes, mert ugye direkt olyan képregényt szerettünk volna csinálni, ami többször olvasós. Tehát ne az legyen, hogy megveszed, és akkor utána egyszer elolvastad, és akkor így ennyi volt, uh-huh. hanem pont ez a lényege, hogy odafigyelve kell, érdemes még egyszer elolvasni harmadszor is, tehát itt kapsz valamit a pénzedért szerintem, tehát én ezt pozitívnak érzem, miközben elképzelhető, hogy egy csomó embernek ez negatívum, mert a ma a fogyasztói világban mindenki gyorsan mindent le akar tudni. Tipikus esete a sorozatoknak a darálása, tehát az már működik, nem, hogy valaki egy sorozatot ledarál. Uh-huh. És valahogy az az élvezet, hogy így átad magad neki, és akkor szép kényelmesen nézed, meg elgondolkozol rajta. Egy epizód után esetleg elgondolkozol valamilyen nincs, mert indul egyből a következőt. Egy Netflixen is 10 másodperc, vagy nem tudom hány másodperc, és ha nem figyelsz oda, már indítja a következő részt. Nem is ad esélyt arra, hogy átgondold, hogy esetleg végig gondold, hogy mi voltam a részben, egy kicsit leül, lepedjen, ilyesmi. Tehát, hogy ez a képregény pedig szeretne olyan lenni, hogy egy kicsit tud átgondolni. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert igen, egyrészt be kell férnünk ebbe a 60 oldalba, tehát, hogy ez is benne van, hogy ezért is pörög ennyire. Plusz azért minden részben én bízom benne, hogy volt olyan pillanat, mindegyikben itt törekedtünk arra, hogy így szépen megállunk egy kicsit. Nem tudom, hogy a második részben ott van, amikor Bácskán Kittenberger leül Damaszkinnak a birtokán, és elkezdi nézni a felhőket, és ugye ez Kittenbergernek a novellás kötetéből vettem ezt az ötletet, mert ő írja, hogy a déli báb, hogy gyakran látta
Afrika
világát, uh-huh. hogy ezeket így, hogy igen. És ugye innen, hogy vissza akar menni Afrikába, és ott van egy időmúlás, ott ülünk, a bor fogy a kancsóból.
Ez egy szép epizód.
Igen, na, de hogy mindegyikbe igyekeztünk egy ilyen, a nagy rohanás előtt mindig van egy ilyen kis megnyugvás, egy kis pihé. A harmadikban is van ilyen, tehát hogy így...
Ez rosszul mind... mondtam, igazad van, mindig van három oldal pihé, mert egy 47 oldal faltófali akció.
Igen, igen.
Ez dicséretnek mondom, félre ne is. Akkor csak akár a Kittenbergernek a példáján, vagy Zsófia, tudsz mondani másikat. Mi kéne ahhoz, hogy itthon is olyan pezsgő képregény kultúra legyen, mint Amerikában? Te ugye egyrészt ott vagy ügyvivőként a Képregény Szövetségben, és minden évben megrendezitek ezt a Nemzetközi Képregényfesztivált. Hogy látod, mi az, amire az emberek, nem tudom, oda kapják a figyelmüket, és mi az, amire nem? Vagy annyira zárt közösségről beszélünk, egyébként teljesen mindegy, hogy mit szállítasz képregény formátumban, vagy médiumban, mert hogy valahogy bezárt ez a közösség, és a többi embernek nem sikerült valahogy kinyitni a többi ember számára.
Valóban egyébként én is így látom, hogy zárt ez a közösség, de talán hogyha... Tehát a képregény, mivel egy nagyon hibrid médium, mindenféle elemet, műfajt, médiát ötvöz. Tehát, hogy én azt a kilépést pont abban látnám, hogyha mondjuk egy irodalmi témát megfog, egy művészeti témát megfog, a Csontvári képregény lehet, hogy bevonzott olyan embereket, akiket a képzőművészet érdekel. Vagy vannak olyan ismeretterjesztő témáink, lehetnének olyan ismeretterjesztő témáink, amivel a fiatalokat edukáljuk, és olyan képregényt csinálunk. Szóval én mindenképpen ezekben az ilyen átmenetekben, vagy nem is tudom, tehát ezekben
innovatív megoldások, mire használhatnánk a képregényt?
Igen, én ebben látnám azt, hogy nyisson ez a zárt tér, de azért ezt tegyük hozzá, hogy egy képregényt megcsinálni, és annak költségei azért nem összeegyeztethetők egy könyvkiadással. Mert itt a rajzolót, az írót, akár a színezőt, a beírót, a tördelőt, és még a többi, a szerkesztőt meg kell fizetni. És utána jön a borsos nyomdaköltség, ami mondjuk egy keménytáblás, pultáblás, ezekkel a papírválságos árakkal tényleg megnehezíti a képregénykiadás helyzetét, és ez sajnos mindig is megnehezítette.
A digitális képregénykiadás itt Magyarországon nem megy annyira, mint
szerintem külföldön? Nem, és én sem annyira pártolom, mert hogy ez egy esztétikai élmény, tehát hogy ezt meg kell fogni, ezt lapozni kell, meg tényleg szerintem ez több, mint egy könyvet, hogyha a kézbe veszel, mert jól néz ki, gyönyörűek a rajzok, jó a sztori, tehát hogy ez az a könyv, amit újra és újra leveszel a polcról, vagy egy tök jó befektetés. Szóval én ezért nem gondolom azt, hogy digitálisan ennek olyan nagy-nagy boomja lenne, itthon pláne.
Ugye két fele kéne választani, az egyik az, hogy mondjuk ilyen e-bookról beszélünk, tehát olyasmi, mint az e-book, csak letölthetően vagy PDF-ben megvásárolható. Ugye Magyarországon az e-book sem egy nagyon. Ennek az egyik oka, ha jól tudom, az, hogy az áfa.
Majdnem ugyanannyiba kerül egy e-book, mint egy nyomtatott regény.
Hát azért, mert a nyomtatott könyvnek 5% az áfája, de az e-booknak azt hiszem 27. Vagy,
27,
azt hiszem, igen. Igen, mert azt nem veszik annak, mint a könyv. Tehát nem, most ebben nem menjünk bele. De igen, sem értelme. Ugyanúgy, hogy általában sok mindennek semmi, de hogy ennek se. Ez egyik. A másik például, hogy ha én csinálnék egy digitális képregényt, akkor én mindenképpen megbozdítanám. Tehát, hogy én nem hagynám, hogy csak így lapozgatós legyen, hanem akkor olyan lenne, hogy bizonyos képek animáltak lennének. Tehát bizonyos jelentekben megmozdul a háttér egy kicsit. Vannak ilyen technológiák, meg van ilyen képregény, de hát ez időpénz, tehát hogy ez rengeteg. És tényleg, amit Zsófi mondott előbb, hogy egy képregényt elkészíteni, tehát egy Kittenberger ugye nálunk úgy jelent meg, hogy 2016-ban jelent meg az első rész, 2018-ban a második, és 2021-ben a harmadik, és igazából lehetett volna gyorsabban is, de nem nagyon, mert egy képregényt elkészíteni alsó hangon egy év. Egy ilyet legalábbis, mint amit mi csinálunk. Tehát ha ezt tényleg valaki kézbe veszi, te láttad, ezek a rajzok rendkívül részletgazdagok, rendkívül sok idő megrajzolni, tehát hogy ez idő egy képregényt elkészíteni, és tehát sokan mondjuk munka mellett csinálják, de mondjuk ebből megélni, tehát az, hogy ezt nem nagyon valószínű, erre a piacra legalábbis.
Mindezekhez egyébként szerintem tök jó lenne, lennének állami támogatások, vagy olyan platformok, ahol támogatják a magyar képregényeket. ez egy lehetőség is lehetne így fejleszteni ezeket.
De szerinted ez hozná az olvasókat? Vagy pont, hogy, tehát, hogy hiányzik ugye egyrészt a támogatás, ami finanszíroz, meg hiányzik valami erő, vagy valami, ami segít áttörni ezt a falat a többi ember felé, hogy nyissanak a képregények felé?
Szerintem mindenképpen segíteni. Egyrészt az, hogy többet látnak a polcokon. Tehát már az egy hívogató dolog, hogy van magyar képregény, és látható azokon a polcokon.
Nekem az a fura, hogy nekem van három fiam, és mind a három iskolában járt, vagy jár most is, de hogy az iskolában van, tanítják a képregényt. Tehát, hogy rajz órán létezik olyan, hogy van, amikor képregényt rajzolnak, vagy történettanáruk is adott fel olyan feladatot, hogy ilyen projektmunkát, amit meg lehetett oldani kisfilmmel, de képregénnyel is. Tehát szerintem az iskolákban létezik, legalábbis ahol az én fiaim jártak, ott létezik olyan, hogy a képregény a tananyag része, tehát nincs ez teljesen szőnyeg alá söpörve, de valóban jobb lenne, hogyha egy kicsit jobban segítenék ezeketnek a munkát. Ugye egy filmet, én ugye forgatókönyvíró vagyok, egy filmet elkészíteni is rengeteg pénzbe és időbe kerül, és állami támogatás nélkül szinte lehetetlen Magyarországon filmet csinálni, és alapvetően a magyar film veszteséges, ha úgy nézzük, hogy soha nem vonz be szinte annyi nézőt, mert lehetetlen, mert kis ország vagyunk, tehát ez egy kulturális misszió, hogy filmet támogatnak, és elkészülnek filmek, amivel esetleg a világon lehet országimást építeni, hogyha igen. Mondjuk nyer egy Oscar-díjat valaki, érted? És ha így nézzük, a képregénnyel is lehetne valamit kezdeni, mert ahogy előbb felsoroltad, népszerű termék Európában is rengeteg helyen.
Igen.
De akkor azt úgy kéne megtámogatni nyilván, hogy utána segíteni a kijutását ezekre a piacokra.
Aha,
igen, ez meg a másik, hogy a fordításokat is jó lenne valamilyen módon támogatni, hogy ne csak itthon lássák, hanem külföldön is, mondjuk Európában, igen.
Oké, és egy kicsit beszéltünk arról, hogy hogyan készül egy képregény. Te egyrészt forgatókönyveket írsz, másrészt ugye benne vagy a Kittenbergernek hála a képregény írás bizniszben is, amit nem tudom, hogy fogjak meg, mert ugye azt látom, hogy te nem színészeknek a szájába adod a dialógot, tehát nem fog rajta a színész javítani, hogyha valami olyasmit írtál. Nem lesz rendező, aki majd kitalálja helyetted, hogy hogyan mutatja meg azt a jelenetsort, amit megírtál, meg ugye operatőröd se lesz, és egyébként nem fog segíteni a történeted elmesélésében a hangmérnök, a zeneszerző. Tehát, hogy van ez a valami, amit megírsz, majd mindjárt mondod, hogy mit írsz meg, és akkor ebből születnek ugye a képek, meg a képekhez tartozó szövegek, legyen az dialóg, narráció, bármi. Te hogyan állsz neki, és mire számít, tehát vagy kire számíthatsz, kik a partnereid, és mi az, amit íróként neked vállalnod kell?
Tehát én ezt a képregényt Dobó Istvánnal írom, és igazából nagyon hasonló az olvasottságunk, és nagyon hasonló, ahonnan jövünk, már olyan értelemben, hogy hasonló irodalmi ízlésvilág, meg irodalmi háttér, meg film, tehát innen. Tehát tulajdonképpen én írom, de vele ötletelve, folyamatosan konzultálva írom a képregényt. Akit mondtál, hogy operatőr rendező, ugye Brazil a Tebeli Szabolcsoki rajzolja, ő sokszor úgy gondol magára, mint hogy ő a rendezője egyébként a produkciónak. Én szerintem közelebb áll, hogy operatőre, az közelebb áll, de tényleg társrendező és operatőr, nevezzük így. Tehát mindenképpen ő a szem, és nyilván neki is vannak javaslatai a panelezés, képkockák, meg a képkivágás, meg ezekben a dolgokban. Igazából ez úgy néz ki, hogy egy képregénynek a forgatókönyve, az mondjuk a második résznek, ami 60 oldalas, vagy 50, ugye 50 oldalas volt maga a képregény, az olyan 90-100 oldalnyi forgatókönyvet jelent.
Bocs, te külön jelölöd már íróként azt, hogy te mit képzelsz el külön és külön panelen?
Tehát, igen.
Ez a cselekménypont. Egy panel, igen, az a igen. Cselekmény, még egy panel. Okay.
Igen, még, tehát nyilván nem annyira nagyon részletesen. Ugye Magyarországon így a rajzolók annyira nem szeretik, hogy így nagyon beszorítják őket. Tehát mondjuk ha valaki látott mondjuk egy Alan Moore képregény forgatókönyvet, az brutális, tehát hogy egy Alan Moore képregény forgatókönyv.
Le van írva minden.
Hát ott az mint egy őrült, igazából úgy is néz ki, de a forgatókönyve is úgy néz ki. Tehát, hogy tényleg ott majdnem azt mondja, hogy egy panel szinte egy gépelt oldal, tehát, hogy ilyen elképesztően részletesen ír le mindent. Tehát ő tényleg látja azt, amit...
Akkor ő tolba mondja, hogy mit
igen,
kell rajzolni.
Igen, igen, okay. Nagyon részletesen. De amúgy én úgy tudom, hogy Nyugat-Európában azért ez a bevettebb dolog, hogy részletesebb forgatókönyveket írnak. Uh-huh. Ugye nálunk egy kicsit ez a szerző, ugye mint hogy a filmnél is, ez a szerzői képregény divat, tehát itt nagyon sokan Magyarországon írta és rajzolta képregények vannak,
aha.
Inkább divatban. Tehát nem? Mondhatjuk így?
Le, igen, igen.
És bocs, ilyenkor ilyen multitalentumok fognak bele ilyen projektekbe, vagy inkább egy rajzoló lényegű lehet egy íróvá, vagy eleve egy író azt mondja, hogy akkor én ezt most magam is megrajzolom.
Inkább a rajzoló az, aki úgy gondolja, hogy ő majd ezt el tudja mesélni. Uh-huh. És akkor én úgy érzem, lehet, hogy tévedek, de hogy egy kicsit, amikor mi megjelentünk 2016-ban, ez egy valamennyire egy kis áttörés volt.
Nálatok volt szerintem először az, hogy volt külön színező, a Roli,
igen.
Meg író, rajzoló, tehát az egy már tényleg egy ilyen stáb.
Igen,
egy profi stáb állt össze a képregény.
Próbáltuk, igen, hogy lehetne. Na, de hogy ugye, még egyszer, hogy futunk ennek neki, tehát hogy van egy ilyen, hogy minden oldal, tehát hogy először kitaláljuk, hogy ugye megvan a történetvázis, akkor megpróbáljuk először így szekvenciákba gondolkodva összerakni a történetet, tehát ugye egy szekvencia, ugye egy történeten belüli egy kis egység, ami egy kaland akár, aminek ugyanúgy van eleje, közepe, vége. Ugye az a fontos, hogy aki olvassa a képregényt, az késztetést érezzen arra, hogy tovább lapozzon. Ezért mindig nagyon fontos az utolsó képkocka, ami tovább visz a következő oldalra, tehát hogy egy olyan kis cliffhangereket tenni, hogy az oldal aljára, ami miatt lapozol tovább is. És akkor vannak olyan képek, amiket sokkal részletesebben dolgozunk, tehát kulcsképeket, azokat sokkal részletesebben. Ugye nyilván sokszor a brazil idegeire megyünk azzal, hogy mi nagyon sok kis hülyeséget teszünk bele a képregénybe, tehát ilyen kis háttérpoénokat, ilyen kis tényleg... Igen, tehát rengeteg ilyen kis ostobaság van benne, és néha ilyen nagyon részletesen azokat dolgozunk a legmeg. Mi azon rögünk a legtöbbet a Pistivel, és akkor azt így nagyon részletesen beírjuk, hogy nagyon fontos, hogy mit tudom én... A fickó, aki nem tudom, ott van a háttérben, azon kék kalap legyen. De még nem tudjuk. Volt olyan, hogy elfelejtettük azt, hogy mit akartunk vele. És te néztük a képregényt, de akkor biztos nagyon jó ötletnek tűnt, hogy miért kell kék kalap mondjuk, de aztán utána elfelejtődött. És akkor még azt is beszoktuk általában, hogy van, amik, tehát meghatározzuk, hogy egy oldalon mondjuk a kép fél oldalas, vagy nagy kép, egyharmad uh-huh. kis kép, tehát a fontos közeli, tehát ezeket ilyen kicsit ilyen kamera őket is így beleírunk.
Azt, hogy mekkora kivágatba látjuk, igen, ugye? De azt, igen. Hogy honnan látjuk, azt meg akkor már azt mondod, inkább a rajzoló szokta eldönteni, a kamera nézetet úgymond, meg a világítást, meg hogy fog kialakulni ennek a vizualitása, azt meg már inkább a rajzoló határozza meg.
Ha tudjuk, vagy van elképzelésünk, amikor összerakjuk, akkor beírjuk mi. Tehát néha van olyan, hogy alulról látjuk meg, okay. Nem tudom, tehát néha, vagy most a negyediket írjuk, és akkor van olyan, hogy kifejezetten Párizsban lesz a nyitó jelenet, és akkor mondjuk ott az fentről látjuk egy Zeppelinből. A brazil azt mondja, hogy ezt vettem, és néha van, hogy mondja, hogy ezt meg tudja egy képen csinálni, vagy ez két kép kell, vagy ez nem fog beleférni, és akkor elkezdjük egy egyeztetés, amikor ő egy vázatot rajzol a szövegkönyv alapján. És akkor nyilván van olyan, hogy azt mondja, hogy ez nem egy oldal, amit mi ott leírtunk, akkor elkezdünk így ezen gondolkodni, hogy ezt több képbe mesélni el.
Oké, okay, tehát van, hogy ő visszamegy hozzád, mintha a rendező visszaszólna, hogy bocs, de ez a jelenet, ez nem áll össze valahogy.
A boldog békeidőkben, amikor így a legjobban tudtunk együtt dolgozni, és nem volt Covid még előtte, meg a brazil is jobban ráért, meg úgy nem tudom, akkor igazából összeültünk így együtt. Tehát például a második rész az úgy készült, hogy mi elmentünk Ajkára 3 napra egy szállodába, és igazából ott akkor rengeteg vázat készült.
Ezek a legjobbak.
Igen, mm-hmm. Igen. És a harmadiknál is brazil följött Pestre, és nálam lakott egy darabig, és akkor így úgy tudtunk együtt dolgozni. Igen.
Hát nekem a legjobb ilyen storyboardozós élményem az Cák, tehát életemben először is utoljára jártam, ott egy operatőr barátom vitt oda, mert a családjának ott volt egy kis háza, és ez a júliusi döglesztő melegben lementünk, és azt hiszem 3 napot töltöttünk ott mi is, és volt egy ilyen kis szaletlik kint a kertben, és akkor oda beültünk, és szerintem fröccsöztünk is, ezt így halkan elmondom, és nagyon jól éreztük magunkat, és tudjátok, az a 16 órás munka, ami inkább ilyen 16 óra szórakozásnak tűnik, faltól felig is.
Ugyanez, tehát a Pisti kijött hozzá, én Dunakeszin lakom, ugye, és kijött hozzám Pisti, és ott hárman lementünk a Dunapartra, Csurgó étterem, és akkor ott igen, és akkor ott rajzolgattunk meg, nem tudom.
Jó, és ha jól értem, akkor először olyan fekete-fehér vázlatok készülnek először, ránéztek a vázlatokra, megnézitek, hogy oké, ezek a képek így ebben a sorrendben elmesélik-e azt, amit ti szeretnétek, és akkor még a vázlatba lehet kicsit finomítani, vagy hozzátenni, vagy elvenni belőle, és csak utána kezditek el ezt így kőkeményen kiszínezni, és kiditélezni, ugye?
Hát igen, Brazil utána kezdi a vázlatok alapján megrajzolni. Ugye a vázlat az általában nem A4-es méret, hanem kisebb, ilyen kis firka füzetekre rajzolja ezeket az oldalakat. Tehát kicsibe és ilyen pálcik emberkékkel. Ugye a harmadik részt már digitálisan rajzolta, tehát az első rész az még teljesen papírra, A3-asra. Mindegy, A3-asra.
Okay.
De hogy azokat még így tényleg ceruzával aztán kihúzta azon. A második az már vegyesen készült, a harmadik viszont teljesen digitálisan rajzolt. És ez egyébként ugyanúgy, mint a filmnél, hogy az utolsó pillanatok íródik, tehát amikor kész van az egész, akkor a dialógokat még mindig csiszoljuk. Tehát én úgy érzem, hogy a Kittenbergernek a rajzokon túl még ezek a frappáns tumái is azok, amik így az előnyei. És ez viszont sok idő, sok csiszolás.
Meg nagyon jó kontrasztokat tud kirajzolni egyébként a kép meg a dialógnak a párosa, mert sokszor azon kaptam magam, hogy a dialógban hangzik el valami, hogy na, akkor most csináljuk ezt, és a következő panelen valami tök más történik, és ezek nem működnének úgy, hogyha nem lenne jól frappánsan megírva előtte, meg hihetően az, hogy na, akkor most ez fog történni. És valahogy én ezt gondoltam is, hogy ti azért tudtok sportolni ennyit azon, hogy kék kalap legyene, mert 2 évig készül egy ilyen 50 oldalas képregény. Tehát annyiszor átnézted már, hogy még az 50. átnézésnél is valószínűleg jön egy új ötleted, amit még megpróbálsz beleerőltetni. És a dialógokkal is gondolom így van, hogy annyi időd van átnézni, sokkal több időd, mint ahogyan filmírásnál, ha ott vagytok a forgatáson, mert nem biztos, hogy oda tudsz súgni a színésznek, hogy figyelj, máshogy mondd ezt a mondatot, mert úgy jobban fog hangzani.
Hát igen, de mondjuk ez egy film is, filmnél is azért egy dialóg rengeteget csiszolódik, ezt tudod te is, hogy azért olvasópróba, még a színészek is gyúrják, tehát a rendezővel is gyúrják. Tehát a filmnél még mielőtt forogna, ott még a dramaturgiába is belenyúl az ember, néha megjelenteket változtat meg minden. Itt viszont már, amikor rajzolja Brazil, akkor már nem lehet egy idő után, mert már lerajzolt nem tudom hány oldalt, és akkor nem mondhatod azt, hogy figyelj, meggondoltam magam, hogy ott a vége felé, akkor az, aki ott meghalt az elején, az mégis ott jöjjön elő, mert már megrajzolta.
Annyira gazdag ez a képregényes téma, hogy akkor itt most szerintem félbevágom a képregény témát, ezzel véget ért az első epizód, és a következő héten, a második epizódban fogunk nagyon sok érdekes képregényt ajánlani nektek, és lesz majd egy fergeteges kreatív játék, amit teljes hosszába szeretnék leadni 2 nagyon-nagyon jó történettel, ami miatt még szerintem a második epizódot is érdemes lesz meghallgatnotok. Egy hét múlva találkozunk, sziasztok!
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 Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.